Isten igéjét a Máté evangéliumának 20. fejezetéből a 20. és 28. versek között olvasom, melyet felállva hallgassa meg a gyülekezet. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Szeretett gyülekezet, mielőtt belekezdenék a mai igehirdetésbe, szeretném megosztani veletek, hogy megint azt hittem, hogy találtam egy ellentmondást a Bibliába, amit olyan jó volt megérteni, megfejteni, és ezáltal feloldani. Sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy egy ige, vagy egy ige szakasz, esetleg egy történet a leíró körülményeivel együtt ellentmondásosnak tűnik az ugyanolyan esemény egy másik helyen való olvasásához képest. És főleg igaz ez az evangéliumokra, hiszen négy különböző ember, négy különböző időpontban írta meg ugyanazokat az eseményeket. Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Szóval van, amikor úgy tűnik, hogy ellentmondás van a Bibliában, és ilyenkor, ha időm engedi, mindig megpróbálok utána járni, hogy mi lehet ennek az oka. Maga a Biblia is számos fordításon ment már keresztül, hiszen ha csak a mai modern magyar nyelvre gondolok, mennyi apró különbség van egy 1975-ös újfordítású Biblia, egy 1975-ös újfordítású Biblia javított kiadása, vagy akár egy 2014-es újfordítású Biblia között. És akkor még nem is beszéltem a Károli Gáspár féle eredeti fordítás és a Károli Gáspár revideált fordítása közötti különbségre. Ezek a legtöbb esetben nagyon apró, nagyon nüansznyi különbségek, de ilyenkor mindig érdemes elővenni az eredeti Károli fordítást, és a legjobb, persze, ha van rá lehetőség, hogyha az eredeti görög vagy a héber Bibliát tudjuk elővenni. Ez ma már az interneten is fellelhető, és van hozzá segítség az eredeti nyelv értelmezésében. No, tettem én ezt most is, hiszen ha valaki otthon elolvassa, vagy esetleg nem a Máté, hanem a Márk szerinti evangélium alapján ismeri ezt a történetet, akkor mondhatja azt, hogy hát a mai igehirdetése nem is erről volt szó. Nem is erről beszélt az igehirdető, ugyanis van egy jelentős eltérés a Máté és a Márk írása szerinti értelmezésben. Máténál azt olvassuk, ahogyan olvastam, hogy akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mármint az asszonytól, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban. Ha Márk evangéliumában olvassuk ugyanezt a történetet, akkor így olvassuk, hozzálépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőle, mit kívántok, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől ülhessen majd a te dicsőségedben. És azon gondolkodtam, hogy melyik evangéliumot olvassam ma. Persze, hát nyilván a kijelöltet olvastam volna, de közben azért imádkoztam, hogy Uram, nyisd meg előttem ennek az eltérésnek a miértjét. Szeretném megérteni, mert biztos, hogy a Biblia nem ellentmondásos. Elővettem a Károli féle Bibliát, aztán a görög Bibliát, és mindenhol ugyanezt az eltérést tapasztaltam. Aztán elkezdtem az eseményekben visszafelé haladni, hogy hát, ha majd a körülményekből kiderül számomra, hogy hogy is volt ez valójában. Hogy kivel beszélt Jézus, hogy kiment oda Jézushoz. Egyáltalán, hogy ott volt ez az édesanyja, de hogy került oda? Ami a körülményeket illeti, mindkét evangélium leírása alapján, Jézus Jeruzsálembe vezető úton ment a tanítványokkal együtt, és közvetlenül itt a párbeszéd előtt azt olvassuk, hogy maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, hogy mi fog vele történni. A tanítványok tehát ott voltak mindannyian. Jézus magához vonta őket, és tanítani kezdte őket. De csak őket, a tanítványokat. Azonban az előtte és az utána lévő leírásokat, hogyha tekintem, azt is tudjuk, hogy amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt, mármint Jézust. És ebben a sokaságban ott lehetett ez az édesanyja. Na de akkor hol az ellentmondásnak a feloldása? Még mindig van két ellentmondás. Testvérek, elvesztem a lényegtelen dolgokban, és ha így olvassuk a Bibliát, elveszünk a lényegtelen dolgokba. Mert amíg azzal foglalkoztam, hogy tulajdonképpen az édesanyja vagy a tanítványok tették fel a kérdést már, mint Jakab és János, illetve említették meg a kérést, addig a lényegtelen dolgokkal foglalkozom. A lényeg az, hogy mi volt annak az illetőnek a szívében, mi volt az ő indítatása, hogyan gondolkodott, hogy egyáltalán nekem van-e kérdésem, van-e kérésem Jézushoz, van-e szavam hozzá, ott vagyok-e a közelében, vagyok-e vele egy közösségben, meg tudom-e őt szólítani, beszélek-e vele, és Jézus válaszol-e? Válaszol. De hallod-e az ő hangját? Érted-e, hogy mit mond neked? Érted-e, hogy üzenete van számodra ma is? Beszélsz vele? Beszél veled? Beszél hozzád? A lényeg, hogy kapcsolatban vagytok-e? Hogy ebben a felpörgetett, túlpörgött, zajos, hangos, nyüzsgő világban meghallod-e az ő halk, szelíd, csendes hangját? Helyezzük el ezt a történetet térben és időben, hogy jobban meg tudjuk érteni. A Jeruzsálem és Jerikó távolság nincs 30 kilométerre egymástól, mondjuk, mint ide Tokaj, de közben 1300 méteres szintkülönbséget kell legyőzni. És ezen az úton haladt Jézus a tanítványokkal, és velük együtt a nagy sokaság, ahogy hallottuk. Időben pedig ott járunk, hogy időszámításunk szerint 33, Jézus Jeruzsálembe vonulása előtt, tehát virágvasárnap előtt vagyunk valamennyivel. Ott van a 12 tanítvány Jézus közvetlen közelében, és ott van még rajtuk kívül rengeteg ember. És az események pörögnek, A tanítványok figyelnek Jézusra. Olvasva ezt a történetet, olyan érzése van az embernek, ahogy így magam előtt elképzeltem a történetet vizuálisan, olyan érzésem volt, minthogyha Jézus tudván tudva, hogy élete utolsó hetébe lépett, még nagyon-nagyon sok mindent szeretne a tanítványoknak megtanítani, elmondani, elmagyarázni, hogy megértsék. Azt szeretné, hogy minél több mindent megértsenek belőle az eseményekből, ami körülöttük zajlanak. A tanítványok pedig nagyon-nagyon sok mindent nem értettek még, de olyan, minthogyha úgy tudnám mondani, hogy szó szerint, hogy isszák Jézusnak a szavait. Nagyon sok mindent szeretnének megérteni, kérdeznek, választ várnak, Jézus válaszol. Még mindig nem értenek dolgokat, kérdeznek tőle, és pörögnek az események, és felgyorsulnak az események, ahogyan Jézus bevonul Jeruzsálembe. A folytatást pedig nyilván mindannyian ismeritek. No, ezeket az eseményeket vetette papírra Máté evangélista időszámításunk szerint a 80-as, 90-es években, valamint Márk evangélista időszámításunk szerint 65-70 körül. Tehát 50 évvel, és körülbelül egy bő 30 évvel az események után. És az jutott eszembe, hogy éppen olyan ez, mint amikor ti közületek bárki gyerekként vagy fiatalként részt vettetek egy ifjúsági táborban, ahol meghallottátok Jézus szavát. A körülményekre már nem emlékeztek pontosan, minden részletre már nem emlékeztek pontosan, hát főleg így 30-50 év távlatában. De tudod, emlékszel rá, hogy mi volt a szívedben, emlékszel, hogy mi volt a szíved terhe, hogy mi volt a szíved vágya, hogy mivel fordultál Jézushoz. Emlékszel arra, hogy ő megszólított téged, hogy mit mondott neked, emlékszel az ő szavára. De arra pontosan emlékszel. És ez a lényeg. Nem az, hogy ki kérdezett pontosan, nem az, hogy milyen körülmények között, csak az a fontos, hogy meghallottad-e, meghallod-e Jézus szavát. Mert ott a tanítványok meghallották, mertek kérdezni, választ vártak, és hallották, hogy mit mond Jézus. Ez a történet tehát a két evangélium közötti eltérése együtt számomra éppen ezért hiteles. Mert nem betűről betűre ugyanazt írják le ennyi év távlatában. Hogyan is emlékezhetnek két ember pontosan ugyanúgy 30-50 év elteltével ugyanarra az eseményre, de a Jézus szava, a lényeg az tökéletesen megegyezik, és tökéletesen megmaradt. És ez a fontos. Elnevesszünk a lényegtelen dolgokba, de ragadjuk meg a lényeget, Jézus éltető szavát. No, egy ilyen hosszas bevezetés után alapvetően három dologra szeretnék rátérni a mai nap a felolvasott igeszakasz kapcsán. Az első, hogy miért is nem jó, ahogyan a tanítványok gondolkodtak. A második, hogy ennek ellenére miért követendő példa mégis számunkra Jakab és János kérése. És jó, ha egy kicsit meg tudunk állni, és feltenni magunkban azt a kérdést, hogy hogyan állunk mi itt az idővel Jeruzsálem kapujában, a Jerikóból Jeruzsálembe vezető úton. Szeretném, ha a mai alkalommal, onnantól, hogy én magam elolvastam a mai napra kijelölt igét, és azon kezdtem gondolkodni, hogy Uram, milyennek az üzenete számomra, milyennek az üzenete a gyülekezet számára, együtt, közösen eljutnánk odáig, hogy tudjuk azt mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy ma is van szavad hozzám, ezen a történeten keresztül. Szeretném a mai napon egészen közel hozni hozzátok az események egészét, annak teljességét. Nagyon fontos lenne megértenünk, hogy hogyan, és miért úgy gondolkodott Jézus mellett Jakab és János, a tanítványok, akik azért már immáron hosszú ideje együtt voltak Jézussal. Azt is fontosnak tartom, és azért is tartom fontosnak, hogy közel kerüljünk hozzá, mármint az igéhez, Jézushoz, a tanítványok gondolkodásmódjához, mert olykor tapasztalom magamon is, hogy Jézus életét olvasva sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy nem értem a tanítványok értetlenkedését, nem értem, hogy sokszor a kérdésüket. Felmerül bennem, hogy ennyi idő után, ennyi tanítás után, ennyi hallott ige után miért nem látnak sokszor tisztán, nem értik azt, amiről az Úr Jézus beszél. És aztán nagyon-nagyon gyorsan, pillanatok alatt helyre tesz az a felismerés, hogy az én életemben mennyi Jézussal töltött idő után még mindig milyen sok esetben van az életemben bűn, kétség, kételkedés, hitetlenség, és mennyire egyszerűen tudok emberi módon gondolkodni. Állít egy példa előttünk Péter, aki egy beszélgetésükben, amikor Jézus megkérdezte, hogy ők kinek tartják őt, Péter vallott arról, hogy felismerte, és elismeri, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Felismeri őt, de amikor Jézus először nyíltan beszél az ő haláláról és feltámadásáról, akkor érdekes módon ezt olvassuk, Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte. Isten, ments, Uram, hogy ez történjen veled! Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Mennyire megdöbbentő és mennyire érdekes, hogy ebben a beszélgetésben, ebben a párbeszédben pár gondolattal korábban Jézus így beszélt Péterhez, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel majd az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Péter tehát felismeri Jézusban a megváltót, vallást tesz róla, majd pár perccel később azt mondja, hogy ez nem történhet meg, hogy Isten fia meghaljon, ez nem lehetséges. Aztán nem sokkal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, itt vannak mind a hárman, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Uram, jó itt nekünk lenni. Ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet meg Illésnek. Azt tudnám mondani, hogy megfogta a lényeget Péter. Igen, ez az, ugye? A lényeget, amiről az előbb is beszéltem. Jó itt nekünk lenni. Nem akarunk visszamenni a tömegbe, a sokasághoz. Jó itt a hegyen. De tudjátok, nem tudom elítélni Péternek a hozzáállását, mert benne legalább megvolt az a puszkóság. Tenni valamit a Jézus ügyéért, bármit, csak valamit tenni az üdvösségért, tenni a Krisztus dolgáért, tenni a Krisztus ügyéért. És könnyű pálcát törni a másik ember feje felett, látni azt, hogy mi az, amit nem tökéletesen csinál. De jó, hogyha néha egy kicsit magunkban nézünk, bennünk megvan-e csak töredéke ennek a buzgóságnak, valamit tenni Krisztus ügyéért. Nagyon kevesen vannak ezzel így ma azok körében is, akik Krisztus követőnek vallják magukat. Aztán nem sokkal később Jézus másodszor is beszél a tanítványoknak az ő haláláról és feltámadásáról. Amikor újra együtt voltak Galileában, és így szólt hozzájuk. Az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor a tanítványok igen elszomorodtak. Ezeket azért említem meg, és azért fontos megemlítenem és hangsúlyoznom, mert ez az információ innentől kezdve ott volt végig a tanítványoknak a fejében. Haladtak tovább az események, Jézus tanította őket, foglalkozott velük, beszélgetett velük, a tanítványok kérdeztek, de ez az információ jó mélyen elültetődött az ő fejükbe, és nyilván foglalkoztatta őket. Nem tudták még, hogy mikor fog bekövetkezni, de minden esetre Jézus háromszor beszélt nekik erről. Csak egyszerűen, simán képzeljétek magatokat a tanítványok helyébe. Földre jött a Messiás, a megváltó. az Isten fia. Itt van közöttünk az élő Úr, aki Úr mindenek felett. Ő megoldás a mi bűneinkre, ő megoldás az Istenhez vezető útra. Nem érhet bennünket semmi bántódás, amíg vele vagyunk, és arról beszél, hogy hamarosan itt fog hagyni bennünket. Ráadásul a mennyek országának királyságába lép, ahová tulajdonképpen a mi életünk célja is megérkezni. Hát teljesen természetesnek tartom a tanítványok hozzáállását, valószínűleg én is így álltam volna hozzá. És itt Jakabról és Jánosról olvasuk ezt, megpróbálták ebbe az országba bebiztosítani a helyüket. És mind akik mindvégig ott voltak Jézus lábainál, megszólította őket, elhívta őket, követték őt, utána mentek, elhagytunk mindenünket, követtünk téged, Urunk. Hát úgy gondolták, hogy valami előkelőbb hely is juthatna nekik. Vagy talán azt gondolta Jakab és János, nem tudom, de gondolhatták azt, hogy ha hamarabb szólnak, mint a többi 10 közül bárki, akkor ők meg is nyerték azt a 2 helyet. Ennyi Jézussal töltött idő, ennyi tanítás, ennyi élő szó után mégiscsak előtérbe kerül az emberi versengés, a mozgolódás, a pozíció bebiztosítása. Ebből a szempontból mindegy is, hogy az édesanyja mondta, vagy közvetlen a 2 tanítvány fordult Jézushoz. A zárójelben megjegyzem, hogy ha az édesanyja mondta, akkor itt azért megjelenik az a szülői lemondás, az a gyermek előtérbe helyezése, amit egy szülő a gyermekért megtehet. És ahogy meghallotta a többi 10, meghallották a tanítványok, rögtön ki is alakult a konfliktus. Abban a pillanatban kialakult a viszályhelyzet, a feszültség, az irigység. Mindez, mint nemes emberi tulajdonságok. Jézus pedig azt mondja nekik, hogy a ti gondolkodásotok nem az Isten gondolkodása. Röviden nézzük meg, hogy valóban mennyire ellentétes az Isten országa, és az a versenyfelfogás, ami bennünket körülvesz ebben a materiális világban, ebben élünk, ebben éljük meg a mindennapunkat, hatással van ránk. És igenis, körülvesz bennünket. Mit mond a világ? Ezt tapasztaljuk, ezt érzékeljük. Legyél te a legjobb. De ha lehet, akkor mindenbe. Vagy legalább minél több mindenbe. Legyél te az első. Mindenben. Mutasd meg, milyen eredményeket értél el, vagy bármit, de mutasd meg. Mondd el. Mondd el. Mit tettél, mi jót tettél, kinek segítettél, mennyit adakoztál, milyen nagy lelkű vagy, bármit, de mondd el. Legyél te a középpontba. Mutasd, mondd, csináld, lássák. Eredmények, eredmények, eredmények. Legyél te a középpontba. És persze nyilván közben carpe diem, élj a mának, élvezd az életet. És ezzel szemben mit tapasztalunk az Isten országából? Nagyon sok mindent. Csak a teljesség igénye nélkül, ami itt eszembe jutott, egy pár gondolatot, engedjetek meg egy pár igét. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon. És majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál. Atyádhoz, aki rejtve van, és a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekben, mert ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. És ebben a kettőségben élünk mindannyian, én is. Ez a kettő viaskodik egymással. és vihaskodik egymás ellen folyamatosan, amit a világ kínál, legyél te a középpontba, és az Isten országa, ahol Isten megjutalmaz téged, de a te gondolatod, cselekedeted, mondatod legyen Isten dicsőségére. Nem volt ez másképp akkoriban sem. Az emberi gyarlóság, a versengés, az irigység, a feszültség ott volt a tanítványok körében. Csak ugyebár most ott járunk, hogy elindultak Jézussal együtt Jeruzsálembe, érezték, hogy most már sürget az idő, most már nincsen sok idő hátra, most még ezeket talán meg lehet beszélni Jézussal, most még van rá alkalom, de ki tudja, hogy később lesz rá lehetőség. Le ne maradjak. Mi nem akarunk olykor Istennel valamilyen üzletet kötni. Nem pont Krisztus jobbján vagy balján ülni, de valamit adok, hát ha érte kapok. Az életünk ezer meg ezer más területén nincs ott bennünk, hogy Istennel valamilyen üzletet kötni. Mennyire emberi módon gondolkodunk sokszor, pedig hány év van már mögöttünk az Úr Jézussal. Viszont ahelyett, hogy elítélnénk Jakab és János kérését, eddig arról beszéltem, hogy miért nem követendő példa, de hadd mondjam el, hogy követendő példa. Legalábbis lehet az is előttünk, mert minden lehetőséget megragadtak annak érdekében, hogy biztosítsák a helyüket a mennyek országába. Igenis, foglalkoztatta őket az, amiről Jézus beszélt nekik. Foglalkoztatta őket az ő üdvösségük. Nem volt számukra mindegy, a legkevésbé sem, hogy hol töltik az örökké valóságot. Be akarták magukat biztosítani? Nagyon helyes. Ez követendő példa. Fontos volt nekik az ő örök életük. Jézus Krisztussal és az övével egy közösségbe lenni. Fontos volt számukra. És annyiszor hallani, meg már sok prédikációt is hallottunk, de mégis annyiszor hallom én is, hogy ezer meg ezer oldalról megközelítve, a hit magánügy, meg én hiszek Istenben, a magam módján, de hiszek Istenben, meg nem szeretem, ha megmondják, hogy hogy kell hinni, nem mondja meg semmi, meg senki, ott van az ige, tessék a Bibliát tanulmányozni. A hitet nem csak a templomban lehet megélni. Igen, valóban így van. Egyébként valóban így van. Meg hogy a hit magánügy. Meg hallok olyat, hogy az én szüleim vallásosak voltak, vagy vallásos neveltetést kaptam, és a legjobb az, hogy amit már mondtam, hogy a hitet nem csak a templomban lehet megélni, én szeretném megélni a hitet az én Istenemmel. Ha a hit nem magánügy, ha a hit magánügy, akkor te hogy vagy a Krisztus gyülekezetének a tagja? Hogy vagy Krisztus testének a tagja? Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sok van, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen a lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk. Amikor a hitem nem tartozik másra, amikor nem mondja meg nekem senki, amikor nem tetszik a gyülekezet, vagy hiszek, de nem megyek templomba, mert nem csak a templomba lehet hinni, akkor látnunk kell, hogy ez mind csak okozat, vagyis következmény. Az ok maga a közönyösség Jézus Krisztussal szemben. Az ok maga a közönyösség az Atyával és a Szentlélekkel szemben. A valódi ok az, hogy nem érdekel. A többi az csak szépítés, meg púder. Álljon itt előttünk Jakab és János hozzáállása, akiket igenis érdekelt az ő üdvösségük, érdekelt az ő örök életük. Belekóstoltak, megízlelték, megtapasztalták, milyen a Jézussal való közösség, és nem akartak többé ő nélküle lenni. Mint láthatjuk, Jézus földi útja hamarosan végéhez közeledik. Jól tudja, hogy elközelített az ő utolsó órája. Kevés idő maradt, és még sok a feladat. A tanítványok még most ott nyüzsögnek körülötte, Jézus háromszor beszél nekik haláláról. Most már látják, tudják és érzik, hogy valami nagyon hamar történni fog. De még nagyon sok kérdésük maradt. Szó szerint szorít az idő. Ott, akkor Jerikóból Jeruzsálembe, a Jeruzsálem felé vezető úton, 2000 évvel ezelőtt is, nem csak manapság, szorít az idő. Van olyan, hogy elszólom magam otthon, és elejtem, hogy néha úgy érzem, hogy több van már mögöttem, mint előttem. Hát ezt nem annyira értékeli a feleségem. De igen, foglalkoztat az idő mostanában. Mindez azóta különösképpen, amikor tavaly egy barátommal egy nagyon jó hangulatú beszélgetés közepette, egy baráti, nosztalgikus beszélgetés közepette, teljes mélységébe felismertem azt, hogy mennyire rohan az idő az én életemben is. És félelmetes volt belegondolni abba, hogy az elmúlt 16 év mennyivel sokkal-sokkal gyorsabban telt el, mint az azt megelőző 19. Rohan az idő. Az elmúlt éveket tekintve, és ez nem a koronavírus járvány megjelenése óta, hanem jó pár évvel korábban is, több keresztény közösségben, keresztény találkozókon, keresztény beszélgetésben hallom, hogy az utolsó időkkel és azoknak jeleivel foglalkoznak az emberek. Magam részéről nem tartom egyáltalán helytelennek, helyes ezzel megfelelő mederben foglalkozni, csak nyilván komoly ismeret, ige ismeret, meg történelem ismeret kell hozzá, meg racionálisan kell látni a bennünket körülvevő helyzetet. Jézustól is kérdezték tanítványai az ő második visszajövetelét, illetve a visszajövetelét, és beszélt nekik a megpróbáltatás idejéről Jézus, beszélt nekik a háborúk, a járványok és az éhínség idejéről, és beszélt nekik az üldöztetés idejéről. Beszélt a tanítványoknak arról is, hogy olyan keserves idők jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten teremtette világon mindmáig, és nem is lesznek. Ha az Úr meg nem rövidíteni azokat a napokat, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidülnek azok a napok. Erről Jézus beszélt a tanítványoknak. És józanságra hívja Jézus a tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy vegyetek példát a fügefáról, amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. De mindazonáltal minden ilyen beszélgetés, minden ilyen okfejtés középpontjában sziklaszilárdan ott kell állni annak a tudatnak, hogy azt a napot és azt az órát senki sem ismeri. A mennybéli angyolok sem, sőt még a fiú sem. Csak az atya. Így engem most elsősorban nem ez az idő foglalkoztat, hanem az úgynevezett én időm. Hogy Krisztus fog hamarabb visszajönni, vagy az én szívem dobbantja el az utolsót hamarabb, nem tudom, csak Isten tudja. Amíg az ember fiatal, nem is igen foglalkozik ezzel, bár sokat hallott ige az Efezus 5:15-16, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, de fiatalon nehezen foglalkozik ezzel az ember. Viszont mindnyájunk életébe el fog jönni, eljön az az idő, amikor leplezetlenül kell megállnunk az Úr színe előtt, és számot kell adni mindenről, amit megtettünk, és mindarról, amit nem tettünk, amit elmulasztottunk. A tanítványok ott, Jerikótól Jeruzsálemig, majd virágvasárnaptól nagypéntekig igenis tisztában voltak azzal, hogy szorít az idő. Én azt hiszem, ma ezzel nagyon keveset foglalkozunk. Úgyis egyik nap jön a másik után, az idő rohan, te meg rohansz utána, de ahogy volt tegnap, és van ma, ugyanúgy lesz holnap is. Jó ezt azonban úgy megragadni, hogy tudom, hogy a tegnapot is, a mát is, és a holnapot is Krisztusban élem meg. De ha a ma keresztény Európájára tekintek, vagy arra, hogy Isten miért engedi meg ezt a világjárványt, értem én, hogy miért csak azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az irgalma. Bár az idő elszaladt, mint ahogy a prédikáció is erről szól, mégis engedjétek meg, hogy felolvasok nektek egy Spurgeon áhítatot. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart. A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelni a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért. Milyen tisztesség ez a szenteknek. Milyen szorgalmasan fel kellene használniuk befolyásokat az Úrnál, hiszen ő meg akarja hallgatni a bűnösökért való imádságainkat, és meg akarja áldani a mások üdvösségért való könyörgésünket. Ő megáldja a hívőket, hogy azok áldássá legyenek a hitetlenek számára. Sok bűnös ember annak köszönheti, hogy él, hogy hívő anyjának, feleségének vagy leányának közben járó imádságát kegyelmesen meghallgatta az Úr. Élünk ezzel az Úrtól kapott különleges erővel? Könyörgünk hazánkért, más országokért, korunkért? Háborúk, éhség, járvány idején az Úr elé állunk-e, mint közben járók? És könyörgünk-e, hogy rövidüljön meg a szenvedés ideje? Panaszkodunk-e Istennek a hitetlenségért, a tévegés és az eluralkodott szabadosság miatt? Könyörgünk-e, hogy rövidítse meg a bűn uralmát, és siettesse az Úr dicsőséges visszajövetelének napját? Boruljunk térdre, és ne nyugodjunk, míg újra el nem jön Krisztus. A választottakért megrövidülnek a manapok. Talán már megrövidülnek, csak Isten tudja, de az bizonyos, hogy rohan az idő. Állandóan versenyt futok vele, és az a kérdés, hogy te mit kezdesz ezzel az idővel? Hagyod, hogy kicsúszson a kezed közül, és valóban akkor egyik nap fog jönni a másik után, vagy esetleg ebben a rohanó világban, amikor megrövidül az idő, látod-e azt a szükséget, hogy bizony az aratnivaló sok, de a munkás kevés? Az a kérdés, hogy tudsz-e olyan munkás lenni, akit az aratás ura munkába tud küldeni. Ott, akkor Jeruzsálem kapujában, virágvasárnap előtt a tanítványok felismerték, hogy nem sok idejük van, mert Jézus el fog menni. Testvérem, ma te felismered-e, hogy nem sok időd van, mert Jézus vissza fog jönni? Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Az aratás ura pedig rád is számít. Mit tudsz kezdeni az idővel? Hogyan állsz a te idődhöz, ahhoz az időhöz, ami még a rendelkezésedre áll? Végezetül most itt a mai napon, Jerikóból Jeruzsálembe tartó úton álljunk meg mi is egy pillanatra, vessünk számot mindarról, amit tettünk, vessünk számot azokról a dolgokról, amit elmulasztottunk, a döntéseket, a lehetőségeket, az értékes időt, és hadd mondjam el nektek, hogy van lehetőség tovább menni Jeruzsálembe, megújulva, megerősödve, az időt jól kihasználva, beleállva a munkába, a továbbiakban egy kicsit másképp. Amen.